Édes Atyánk, örülünk, hogy az éjszakán adta a pihenést, hogy most délelőtt tudunk felfrissítve jönni együtt, és kérjünk, hogy készíts meg a szívünket, legyen az a nyitottság bennünk, hogy tudunk elfogadni azt, amit te üzensz nekünk az igéid által. Kérjünk, hogy taníts minket. Mit vársz tőlünk? A misszió feladataink van. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Kezdem egy kérdéssel, és lehet hangosan válaszolni. Ahogyan nézetek, ahogyan látjátok a helyzet Magyarországon most a 21. században, és ha gondolkodunk az egyház egyik feladatáról, azt, hogy a feladatunk az evangelizálás, azt, hogy elérjünk hitetlen embereket az evangéliummal, akkor a következő a kérdésem. Miért olyan gyakran látjunk, hogy az egyház, a gyülekezetek kudarc szenvednek ebben a területben? Mit gondoltok? Miért nem látjunk azt a eredményt, amiért sokszor imádkozunk? Miért nem látjunk a változást, a növekedést, a megtérőt a gyülekezetekben?
Hiteltelennek vagyunk a világ előtt sokszor.
Jó. Más?
Talán az lehet, hogy van az a, igen, hogy nálamért is nem csak cselekedhetett, tehát nyilván ez egy ilyen helyzetfeletti dolog, tehát hogy emberi erőkészítés is ez nem megy. Tehát hogyha nem is tudom tőle, akkor nem is fog megállni, mert ez olyan jellegű dolog. Tehát de hidd Istennek olyan.
Jó. Más?
Kis hitűség az emberek részéről.
Melyik emberek?
Hát a kedves hívő közönség.
Jó.
Magunkkal foglalkozunk.
Egységhiány.
Jó. Nem vagyunk a helyünkön.
Magyarázz még egy kicsit.
Elhanyaguljuk a
Bibliaolvasás, nem tartjuk olyan fontosnak ezt, valahogy nem vagyunk a helyünkön, és akkor ez maga után mondja azt, hogy nem működik a misszió. Jó. Jó, akkor nézzünk az igét. Kezdjünk egy olyan igét, amit valószínűleg a legtöbb ember ismeri. A Máté 28. rész, az utolsó két verset. A Máté 28, 19-től 20-ig. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványba minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartják mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végzeteig. Ismerjünk ezt az igét, igen? Ez az ige igaz? Igen. Mi tegnap már beszéltünk arról, hogy a teljes írás Istentől ikletett, akkor azt mondja, hogy ez is. Akkor én nem vagyok nyelvtan tanár, de mégis kérdezem tőletek, lehet, hogy ez már egy nyelvtan tanár itt, hogy a 19. versben mi a fő ige? Ha van valakinek Biblia előtte, nézd meg a 19. vers, ahogyan kezdődik. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványba minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítva őket. Akkor mi a fő ige ebben a szakaszban? Hangosabban, nem hallom, menjetek el.
Menjetek.
Jó.
Egyetek?
Nem. Ha, a probléma egy kicsit itt a fordítás, mert ahogyan mi látjunk azt az első szót, azt, hogy menjetek, akkor mi azt mondjuk, hogy biztos ez a fő gondolat itt, hogy menni kell. De a fő ige itt nem a menni, hanem a tenni. A fő ige az, hogy tegyetek tanítványokat. És a menni az, hogy hogyan csináljuk azt. Mi akkor tudunk tenni tanítványokat, ha menjünk, ha megkereszteljünk, ha tanítjuk. De a fő gondolat itt a tanítvány tétel. Emlékezünk tegnap, hogy volt ez az ábra, amit rajzoltunk, ahol itt van a világ, az evangelizálás, az új hívők, a megállapozás, a tanítvány, a kiképzést és a munkatárs. Egy folyamat. Az első lépés a folyamatban, hogy legyen tanítványok, hogy legyen munkatársok, az evangelizálás. Az, hogy mi bemenjünk a világba. Mielőtt tudunk beszélni arról, hogy tanítványok teszünk, hogy menjünk a világba, van egy dolog, amit kell tisztázni. És az, amit tisztázni kell, hogy mi az az üzenetet, amit mi viszünk a világba. Elfelejtettem ma délőtt csinálni ezt. Egy pár hónappal ezelőtt tartottam egy Isten tiszteletet, és a téma volt az evangelizálás, és van egy 19 éves lányom otthon. A 19 éves lányom most nem jár hitben. És Isten dolgozik az ő életében, de ő még nem érkezett arra a pontra, hogy ő teszi az ő hitét Krisztusban. És az utolsó két év amiatt nem mindig volt könnyű a feleségemnek és nekem, és néha volt nagyon feszült a kapcsolat ezzel a lányommal. Most már sokkal az utolsó fél évben nagyon pozitív irányba változott azt, és sokkal jobb a kapcsolat vele. De az egyik péntek este, kb. Péntek este 10-kor, én mondtam neki, hogy Eszter, szeretnék kérni a segítségedet a vasárnapi predikációval. És az Eszter szeme egy kicsit nagyobb lett, és egy kicsit nézett rám, és Szóval látszott benne, hogy az volt benne, hogy apu, te nem érted? Én nem vagyok keresztény, én hogyan tudok segíteni téged a predikációval? És mondom neki, hogy a következőt szeretnék kérni tőled. Tudnád-e kérdezni egy pár ismerősödtől, mi a véleményünk az egyházról, a keresztényekről. És akkor az jó hangzik. És akkor ő a Facebookon, nem tudom hogyan, de ő kezdett kommunikálni az ismerőseivel péntek este. Én lefeküdtem, de szombat reggel, amikor én fölkeltem, nyitottam az e-mailt, és láttam, hogy kaptam egy e-mailt a lányomtól. Volt egy csatolt fájl, ami hozzátett ahhoz, 8 oldal volt, Azt, hogy az ő barátai mit mondtak rólunk, keresztényekről. És azt kell mondanom, hogy nem, egy nem túl szép képet festettek rólunk. Elég negatív volt a vélemény rólunk. Volt szó a képmutatásról, volt szó az ítéletről, volt szó arról, hogy ez az egész régi módi, vagy valami ilyesmit, vagy ez nem érinti az ember a 21. században, de nagyon érdekes volt látni azt, hogy ezek a mai fiatalok mit gondolnak a kereszténységről és az egyházról. Az egyik ember azt mondja, hogy az egyház egy kicsit olyan, mint a szép művészeti múzeum, csak sokkal gyengebb. De a gondolat abban, hogy ebben az egyházban, a gyülekezetben, ebben a múzeumban, ahol vannak régi dolgok, ami nem kell nekünk a 21. században. És akkor én ezzel láttam, hogy van egy feladatunk, hogy kell kommunikálni az üzenetet, az evangéliumot ezek az emberek fele. Mert ők nem tudnak, hogy mi az evangélium. Ők megvannak győzve szerintem a legtöbb hitetlen ember, hogy a keresztények, ők azért keresztények, mert ők próbálnak bizonyos törvények szerint élni. Olyan törvények, amit ők azt mondják, mi nem együtt értek ezek a törvényekkel. De azt gondolnak, hogy valaki keresztény lesz, ha ő próbál a törvények szerint élni. És mi tudjunk, hogy az nem a kereszténység. De annak ellenére, hogy mi tudjunk ezt, sajnálom, szerintem nagyon sokszor ezt kommunikáljunk a testvérek fele és a világ fele. Mint keresztény könyvkiadó vezető, néha az egyik feladatom olvasni könyveket, és dönteni abban, hogy ezt a könyvet kiadjunk a magyar nyelven, vagy nem. És tavaly egy könyv került a kezembe, és egy nagyon érdekes könyv, és lehetséges, hogy előbb-utóbb fogom kiadni ezt magyarul, de a címe az, hogy a vasárnapi iskola, azt kell tudni, hogy az Egyesült Államokban majdnem minden gyülekezetben van egy úgynevezett vasárnapi iskola az Isten tisztelet előtt, egy órával, és a vasárnapi iskola vannak különböző csoportok gyerekeknek és felnőtteknek. Szóval lényegében mindenki, aki jön Isten tiszteletre, legalább régebben az volt a szokás, hogy először jönnek erre a vasárnapi iskolára egy órát, és utána a következő órában volt az Isten tisztelet. És ez a könyv a címe a következő. A vasárnapi iskola hogyan teszi tönkre a mi gyerekeinket? Kicsit furcsán hangzik, nem? Mert alapvetően mi azt gondolunk, hogy azért létezik a vasárnapi iskola, mert az a cél, hogy a vasárnapi iskola keresztül a mi gyerekeink hitre jutnak. De ez az ember azt állítja föl ebben a könyvben, hogy nagyon gyakran a vasárnapi iskola pont az ellenkezőt csinál. És ő a következőt mond. Azért van a probléma, mert ilyesmit tanítunk a vasárnapi iskolában. Gyerekek, tudtok figyelni most, hogy ez valóban elhangzott nálatok a vasárnapi iskolában, vagy nem. Mondom, amit mond. Abraham hűséges volt. És amiatt Isten tette őt sok nemzet atya. Legyél hűséges, ahogyan Abraham hűséges volt. József egy nagyon jó kisfiú volt, nem olyan, mint a rossz testvérei, és Isten fölemelte őt, hogy ő lett a miniszter elnök Egyiptomban. Legyél jó, ahogyan József jó volt. A Dávidnak tiszta volt a szíve, nem olyan, mint a testvérei, és Isten felemelte őt, és ő lett Izrael királya. Legyetek tiszta szívüket, ahogyan Dávid. Az Eszter. Az Eszter egy ingedelmes lány volt, és amiért Isten fölemelte őt, és ő lett a perzsa királynője, és tudta megmenteni az Isten népét. Legyél ingedelmes, amilyen Eszter volt. Ez szép dolgok, igen? Legyél hűséges, mint Abraham, legyél jó, mint József, legyél tiszta szívű, mint Dávid, legyél ingedelmes, mint Eszter. De ő folytatja, és azt mondja, hogy inkább a kövek között kell tanítani a gyerekeinknek. Abraham egy bálvány imádó volt, de Isten szerette őt és kereste őt. A József egy beképzelt fiatal gyerek volt, de annak ellenére Isten szerette őt, és Isten kereste őt. A Dávid egy parázna gyilkos volt, és Isten szerette őt, és Isten kereste őt. Az Eszternek volt egy szexuális kapcsolat a házasságon kívül, és férhez ment egy hitetlen emberhez. De Isten szerette őt, és kereste őt. Halljunk a különbség a két üzenet között. Amit mi nagyon könnyen tanítjuk a gyerekeinknek, hogy legyél jó kis gyerek. Igyekezzél helyesen viselkedni, igyekezzél ingedelmeskedni, és akkor jó lesz. Lényegében ezzel az üzenettel mi azt kommunikáljunk a gyereknek, hogy a jó cselekedet az a lényeg. És ez a könyvszerző azt mondja, hogy mást kell kommunikálni. Azt kell kommunikálni, hogy amikor mi beszéljünk az evangéliumról, mi elsősorban beszéljünk Istenről, és mi beszéljünk arról, hogy Isten szeret, Isten keres, Isten kész megbocsátani a bűneidet. És az, ami feladatunk, hogy ezt kell kommunikálni a világban. És ezt kell kommunikálni az otthonunkban. Az üdvösség egy ajándék Istentől. És ha mi mást üzenet hirdessünk, akkor bajban fogunk kerülni. Az egyik alapvető gondolat, amit kell megértenünk, az, hogy amikor mi beszéljünk az evangéliumról, az üzenet az utolsó 2000 évben nem változott. Az üzenet lényegében az nem változik. De azt kell látni, hogy a módszereket, amit mi használjunk, mint keresztények, mint gyülekezetek, azok a módszerek változhatnak. Azzal mondom azt, hogy a módszerek tudnak változni. Nem muszáj, hogy mindig változnak, de a módszer az nem rögzítve betonban. De hányszor van az, hogy mi egy olyan módszert akarunk használni, mert eddig mindig így csináltunk. És néha ezt kell látni, hogy ahogyan mi mindig így csináltunk, az nem hatékony. Azzal nem tudunk elérni a célokat. És ha az van, akkor lehet mondani azt, hogy az a módszert nem akarunk használni. Akarunk valami új módszert használni. Tegnap használtam egy példát, hogy mi vásároltunk egy új mikrohullámsütőt. Amikor én gyerek voltam, abban a konyhában, amiben én növekedtem fel, nem volt mikrohullámsütő. És én miért nem mondani, hogy bárki, aki idősebb nálam, ugyanazt tudna mondani. Egy páran, aki fiatalabb nálam, azt is tudnék mondani. De most a legtöbb ember nem tudna képzelni azt, hogy hogyan tudok élni egy konyhában egy mikrohullámsütő nélkül. A módszer változott, ahogyan mi tudunk melegíteni valami ételt. Egy másik persze nem kötelező használni egy mikrohullámsütőt. Ez egy módszer. De nem kötelező azt használni. De ugyanakkor az ember azt mondja, de az sokkal hatékonyabb, mint a régi módszert, amit használtam. Ha az hatékonyabb, akkor miért nem használom? De valaki is. De vannak olyan sugárok abban a mikrohullámsütő, ami betegség fog okozni benned. Nagyon káros az. Valóban ez van? Nem tudom. Eddig én nem tapasztaltam. A kutatást, amit nem láttam, nem bizonyít azt. Szóval én azt látom, hogy nekem van szabadságom használni egy mikrohullámsütőt. A kérdés az, hogy az egyházban, amikor mi beszéljünk az evangelizálásról, mi hogyan tudunk csinálni azt? A János evangéliumban a 20. részben a 21. versben látjunk azt a feladatot, amit Jézus kapott, amikor ő itt volt a Földön. János 20:21. Azt olvasunk. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek, ahogyan engem elküldött az Atya. Én is elküldelek titeket. János 20:21. Az Atya hogyan küldött Jézus? Az Atya küldött Jézus a világba. Az egyik értelemben szerintem sokkal könnyebb lett volna Jézusnak maradni a mennyben. Nem? Akkor ő állandó közösségben volt az Atyával, az Atya mellett volt, nem volt semmi fájdalom, nem volt semmi nehézség, nem volt semmi sírás. De mi azt látjuk, hogy az Atya küldött Jézust a világba. És mi azt látjuk, hogy az Atya küld minket a világba. Amikor Jézus jött a világba, mi a következőt olvasunk róla, hogy ő, vagy inkább azt látjuk, hogy azt mondták róla, és egy vád volt ellene, hogy ő vállalt közösséget a bűnösökkel és a vámszedőkkel. És a fariseusok sok föl voltak háborodva azon, hogy Jézus hogyan tud közösséget vállalni bűnösökkel és vámszedőkkel. És mi azt olvasunk, hogy ahogyan az Atya küldte Jézust a világba, Jézus úgy küld minket a világba. A János 17. részben a főpapi imádságban mi azt olvasunk, amikor Jézus imádkozott a tanítványokért. Ő azt mondja, Atyám, az nem a kérésem, hogy hozd ki őket a világból. Soha sem volt az ő terve, hogy mi kivonuljunk a világból, és állandóan éljünk egy ilyen tábor helyen, mint ez, mint hívő embereket, teljesen elkülönítve a világtól. Hanem ő azt mondta abban az imádságban, hanem az a kérésem, hogy őrizd meg őket, amikor ott vannak a világban. Jézus látta azt, hogy a világban lenni az veszélyes. De ő azt mondja, hogy de mégis az az imádságom, hogy a keresztények maradnak a világban, de őrizd meg őket, amikor ott vannak a világban. Hogy vagyunk, mint gyülekezet? Túl gyakran én azt látom, hogy mi azt csináljunk, hogy mi azt várjunk, hogy a hitetlenek bejönnek a négy fal közé. De inkább mi azt látjunk, hogy az új szövetségben, amikor történt az evangelizálás, az volt, hogy a hívők kimentek, és az evangelizálás történt a négy falon, kívül. A mi feladatunk bemenni a világban és élni a hitetlen emberek között. Ez nem egy könnyű feladat. Egy pár évvel ezelőtt a feleségem visszament az egyetemre, és angol szakon végzett, és amikor ott volt az egyetemen, beszélgettünk az egyik napon, hogy ő hova menjen tanítani. És én azt mondtam neki, hogy ne menjél egyházi iskolába, hanem menjél a világba. Menjél egy állami iskolába. És ő elfogadta a tanácsomat, és ő vállalt azt, hogy ő a 13. kerületben Budapesten tanít egy iskolában. Azt lehet tudni a 13. kerületről, hogy hagyományosan az volt a kommunista negyed. Hagyományosan az volt, ahol a rendőrök és a katonák laktak. És éveken keresztül Budapesten a 13. kerület az egyetlen kerület, ahol az MSZP mindig győzött. És a feleségem tanít egy iskolában ebben a kerületben. A tantestületen, ahol ő tanít, rajta kívül van egy katolikus tanár, és tudomásom szerint az összes többi tanár hitetlen. Az összes többi tanár. Abban a gimnáziumban, ahol ő tanít. De valahogyan mi látjunk azt, hogy ő bement a világba, ez nyit lehetőségeket. Éveken keresztül kell ott lenni a világban, hogy látjunk az eredményt. 2 évvel ezelőtt ilyenkor ő kapott egy osztályt. És a nyár elején tudta, hogy ki lesz az osztályban, amikor kezdtek a fél évet szeptemberben. Az egyik fiú, aki akkor 15 éves volt, bejött az iskolába, és kiderült, hogy azon a nyáron meghalt az édesanyja. 4 évvel azelőtt meghalt az édesapja. Akkor itt van egy 15 éves fiú, aki árva, akinek nincs szülei. Él az egyik nővérével, de nagyon rossz az ő kapcsolat a sogorával, és küzdik azzal. És akkor mi láttunk, hogy nem csak a feleségemnek lehetőség ez, hanem nekem is. És akkor mi kezdtünk foglalkozni ezzel a fiúval. Az utolsó 2 évben nem volt könnyű az élete. Távol nyáron sikerült küldeni őket egy keresztény táborba. Úgy tűnik nekem, hogy ez a fiú most valami rendszerrel olvassa az igét. De még mindig nagyon küzdik. Ebben az évben 2 hónap keresztül kórházban volt. Egy öngyilkosság kísérlet után. De valahogyan mi látjuk azt, hogy az, hogy mi ott vagyunk a világban, mi tudunk kapcsolatban lenni ezzel a fiúval, aki egy teljesen reménytelen helyzetben van. És mi tudunk szeretni őt. És mi tudunk egy üzenetet adni neki, ami más, nincs kapcsolat más keresztény ember. 1 évvel ezelőtt egyik másik fiú az osztályban a feleségemnek, az édesapja oda jött a feleségemhez, az egyik szülőértekezlet után, és ő azt mondja, hogy rákos beteg vagyok, a közel jövőben meg fogok halni. Szeretnék kérni, hogy próbálja vigyázni a fiamra. Miután meghal. Tavaly májusban, vagy júniusban ez a férfi meghalt. Maradt 3 gyereke, 2 15 éves ikrek, az egyik a 15 éves ikrek között a feleségem tanítványa. És rajta kívül volt egy 17 éves lány. 3. Egy pár évvel az előtt elvált, az édesanyja nem akar semmi kapcsolat a saját gyerekeivel. Távol nyáron, amikor a 2 ikrek 16 évesek lették, a feleségem ment látogatni őket, nem is tudta, hogy aznap volt a születésnapja. De amikor ott volt látogatni őket, segíteni őket megoldani a lakás problémájuk, kiderült, hogy aznap van a születésnap a 2 16 éves gyereknek. Az édesanyja nem kereste fel őket a születésnapján. Ibolya fölhívott engem délután 4-kor, és azt mondja, hogy Monty, legyél kész 6-kor, menjünk vacsorázni ezek a gyerekekkel. És akkor vittünk azt a 2 gyerek és a 17 éves a 3 gyereket vacsorázni. Ünnepelni a születésnap. Mert a saját édesanyja nem tartott kapcsolat velük, és az édesapja meghalt. Az utolsó évben mi próbáltunk tartani a kapcsolat ezzel a három gyerekkel. Egy pár héttel ezelőtt volt egy gyülekezeti csendesetünk. Mi hazajöttünk az Egyesült Államokból, és a 17 éves, aki most már lassan 19 éves lesz, fölhívott a feleségem, és azt mondja, hogy nagyon rosszul vagyunk. És a feleségem azt mondja, hogy mi most menjünk egy gyülekezeti csendes hétre, gyere velünk. És akkor a fiú nem, de a két lány eljöttek velünk a gyülekezeti csendes hétre. Múlt héten a két lány jött velünk egy lelkészi hétre. Még mindig nem hitre jutottak, de mi azt látjunk, hogy az, hogy a feleségem ott van a világban, akkor nekünk van lehetőség egy kapcsolatot létrehozni ezek az emberekkel. Ez a három gyerek most egyedül él neked lakásban. A nagyszülők egy kicsit próbálnak figyelni rájuk. A nagyszülők érdekes módon az édesanyja szülei. Az édesapja szülei már meghaltak. De az édesanyja szülei mégis tartnak a kapcsolat a gyerekekkel, annak ellenére, hogy az édesanyja egyáltalában nem tartja a kapcsolat a gyerekekkel. Tavaly az önkormányzat adott nekik egy új lakást. Kisebb volt, mint ahol addig laktak, de a három gyerek beköltöztek ebbe az új lakásba, csak az új lakásban nem volt konyhabútor. Én az egyik varsinapon a gyülekezetekben, a gyülekezetünkben mondtam azt, hogy ez a helyzet ezek a gyerekekkel, nincs konyhabútor. Ha valaki a gyülekezetből szeretne adakozni arra a célra, hogy legyen konyhabútor a gyerekeknek, akkor lehet adni. Egy varsinap alatt megjött el egy pénzt, hogy tudtunk megvásárolni a konyhabútort. És akkor én örömmel mentem beszerelni a konyhabútort, és a nagypapa jött segíteni. És a nagypapa azt mondja, hogy nem értem. Vannak olyan emberek, akik egyáltalában nem ismernek az én gyerekeim, és ők adtak pénzt, hogy legyen konyhabútor a gyerekeinek. A saját lányom, az édesanyja nem hallandó találkozni velük, nem hallandó segíteni őket, ezt te ide jössz, ezt te fölraksz, ezt a konyhabútor. Én azt látom, hogy ez az egyház bizonságtétel a hitetlen emberek fele. Ez a férfi nem tudja felfogni azt, hogy miért van ez. Miért van ez a szeretet? Miért van ez az áldozatkészség az emberekben? Én meg vagyok győzve, hogy Isten végzi a munkát a gyerekek életükben és a nagypapa életében. Föl kell tenni a kérdés mindnyájunknak, hogy mi hogyan tudunk bemenni a világba. Minden embernek más lesz a lehetősége, hogy ő hogyan tud csinálni ezt. Ha én nézem a módszereket, amit az egyház használ az evangelizálásban. Én azt látom, vagy van egy meggyőződésem, hogy a módszereket, amit kell használni ma, más, mint a módszerek, amit használtunk 60-70 évvel ezelőtt. Amikor 60-70 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban Billy Graham ment egy városba, és ő tartott egy evangelizációt, 70-80 ezer ember ott volt egy stadionban, és rengetegen megtértek. De az egy egészen más kultúra volt akkor. Az volt egy olyan kultúra, ahol a legtöbb ember növekedett föl az egyházban. Az volt egy olyan kultúra, hogy a legtöbb ember volt egy Isten ismerete. Az volt, hogy egy olyan kultúrában, ahogyan a legtöbb ember volt egy pozitív vélemény az egyházról és a keresztényekről. Változott a helyzet. Változott a helyzet. Most már a legtöbb ember alig tud valamit a kereszténységről. Az egyik évben a feleségem, mint angol tanár, Húsvét Tájban, tartott egy angol óra a Húsvétról. Megdöbbenve volt, hogy a gyerekek mit tudtak és mit nem tudtak. A Húsvétról. A legalapvető dolgok a Bibliában nem tudtak. Hogy mi a Húsvét, mi az, amit ünnepeljük Húsvétkor. Hihetetlen volt, hogy milyen tudatlanok az emberek ebben a térben. És akkor látni kell, hogy mit tudunk csinálni. Hogy mi hogyan tudunk elérni embereket ma. Ha a nagy evangelizáció nem működik, mi az, amit működik? Paul, amikor írt Timoteusnak a második levelben, a negyedik rész, a második vers. Paul azt mondta Timoteusnak, hogy hirdest az igét, all élőr vele, akar alkalmas, akar alkalmatlan az idő. Fed, ínsz, bíztás, teljes türelemmel és tanítással. Majd a 5. versben azt mondja Timoteusnak, végezd az evangélista munkáját. Mi, mint keresztény emberek, mi nagyon könnyen tudunk jönni a kifogásokkal. Mi azt mondjuk az, hogy vannak különböző lelki ajándékok, és az egyik lelki ajándék az evangelizálás. Én nem kaptam ezt a lelki ajándékot, akkor azt jelenti, hogy én vagyok felmentve. Nem az én feladatom az evangelizálás. Én úgy érzem, ahogyan én olvasom itt, egy kicsit ez volt a Timoteus gondolkodása is. A Timoteus úgy volt, hogy az én erősségem, én nem vagyok olyan, mint Paul. Én nem tudok beszélni bárkivel. Én nem kaptam az evangélista lelki ajándékot. Én az életemben ismertem egy pár ember, akinek volt az evangelizálás lelki ajándéka. És hihetetlen ezek az emberek. Ahogyan ők tudnak találkozni egy idegen emberrel, és 2 perc alatt már beszélnek Krisztusról azzal az emberrel, és az teljesen természetes, ahogyan történt az. De ez a kivétel. A legtöbb ember, aki itt van, olyan, mint Timoteus, akinek kell egy kis búzdítás. Amikor Paul azt mondja, csináljad, akkor is, ha nem a lelki ajándékod, csináljad az evangélista munkát. És amit mondott a második versben, hogy ezt csináljad alkalmas és alkalmatlan időben. Fontos, hogy megértjük, miről van szó, amikor azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan idő. Én fölszállok a vonatra, leülök valaki mellett, látom, hogy ott van egy tankönyv a kezében, és tanul. És én azt mondom, hogy szerintem itt az ideje, hogy mi beszéljük Jézusról. És ő azt mondja, ne haragudj, én most tanulok, három óra múlva Pesten fogok írni egy zajhat, készülni kell a zajhara. Tátor Timoteus, 4:2. Hirdetni kell az evangéliumot, alkalmatlan időben. Ez egy alkalmatlan idő, mert ő akar tanulni. Akkor most kell figyelni rám. Ez az igé arról beszél. Nem. Ha alkalmatlan, ha az a hitelen ember azt mondja, hogy nem jó nekem most, akkor tisztelni kell őt. És abban a helyzetben nem lenne jó erőszakkal minden áron mondani neki. De tegyünk fel, hogy van egy második helyzet. Én felszállok a vonatra. Aznap futottam egy maratont. Nagyon fáradt vagyok. Én csak pihenni akarok ott a vonaton, csak aludni akarok. És leül egy fiú mellettem. És ő odafordul hozzám. Tudnád mesélni nekem Jézusról? Milyen jó, ha valaki fölteni ezt a kérdést. De én azt mondom, hogy ne haragudj, én nagyon fáradt vagyok, én most szeretnék aludni. Ez az alkalmatlan idő, amiről van szó itt. Nem az a kérdés, hogy mikor alkalmatlan a másik embernek, hanem mikor alkalmatlan nekem. És vannak olyan helyzetek, amikor alkalmatlan nekem, de annak ellenére akkor kell beszélni. Akkor kell egy áldozatot hoznom, amikor egy alkalmatlan idő nekem. Mert alkalmas neki. Egyszer olvastam egy cikket, ami nagyon tetszett nekem, és a gondolat az volt, hogy mi, mint hívő emberek, mi feladatunk csinálni egy kicsit hasonló, mint ami egy ingatlan közvetítőr csinál. Egy ingatlan közvetítőr, ő próbál kapcsolatot tartani kb. 500 emberrel. Legalább hagyományosan ez volt egy elképzelés az ingatlan közvetítőnek, hogy van egy kapcsolat 500 emberrel. És ha van kapcsolat 500 emberrel, akkor mindig lesz azok az 500 emberből egy-egy, aki szeretne eladni egy ingatlant. És ha én, mint ingatlan közvetítő tartom a kapcsolat vele, akkor amikor ő akar eladni valamit, ő fog keresni engem. Mert van kapcsolatom vele. És a gondolat az volt, mint hívő emberek tartani kell a kapcsolat valami formában nagyon sok hitetlen emberrel. És amikor az a hitetlen ember bajba kerül, akkor ő fog keresni engem. És akkor lesz lehetőségem beszélni vele Krisztusról. De dolgozni kell azon, hogy vannak kapcsolataink hitetlen emberekkel. Egy probléma, ami nagyon jellemző a mi életünkben, az, hogy amikor mi megtérjünk, van nagyon sok kapcsolat hitetlen emberekkel, de folyamatosan csökken a kapcsolatunk a hitetlen emberekkel. Közben nő a kapcsolataink hívő emberekkel. Én az egyik azt mondom, ez teljesen természetes, hogy ez történik. És az egyik értelemben ez jó, hogy ez történik, hogy van egyre több jó kapcsolat hívő emberekkel. De dolgozni kell azon, hogy maradjon kapcsolataink hitetlen emberekkel. Keresni kell a lehetőséget, hogy hogyan tudok egy kapcsolatot építeni egy hitetlen emberrel. Mert akkor, amikor az a hitelen ember bolyba kerül, akkor ő tud fordulni hozzá. Nagyon érdekes volt ebben az évben, hogy az egyik, a feleségem, az egyik unoka öccse, most kb. 30 éves, és volt egy krízis az életében ebben az évben, a felesége ott hagyta. Ez a fiú nem hívő, már meghalt az édesanyja, és amióta meghalt az édesanyja, a feleségemmel mi próbáltunk tovább tartani a kapcsolat vele. Ilyen családi összejövetelek és ilyesmit. De amikor ő került ebbe a krízisbe, ebben az évben, ő kereste a feleségemet. És engem. Amikor bolyba került. És az volt az érdekes nekem, hogy mi az utolsó 5 évben próbáltunk tartani egy jó kapcsolat vele. Mindig karacsonykor, húsvétkor áthívni őt és az akkor felesége. És próbáltunk egy olyan kapcsolatban lenni vele, hogy amikor ő bolyba került, akkor ő tudta keresni minket. Még mindig nem jutott hitre, még mindig azt mondja, hogy Isten nem létezik, de az utolsó fél évben órákon keresztül beszéltünk vele. És volt lehetőség beszélni vele az ő hitéről. Ha mi nem tartottunk volna a kapcsolat vele éveken keresztül, akkor nem lett volna ez a lehetőség most. Még egy-két gondolat. Jézus azt mondta, hogy be kell mennünk a világba. Van két veszély nekünk. Mint hívőknek és az egyháznak. A másik veszély az, hogy mi azt mondjuk, hogy mi nem akarunk menni a világba. Mi akarunk teljesen más lenni, mint a világ, és mi akarunk tartani egy távolságot a világtól, mert a világ bűnös, és ha van kapcsolatunk a bűnnel, akkor az csak veszély. A másik szélsőség az, hogy mi azt mondjuk, hogy az evangelizálás érdekében mi akarunk bemenni a világba, és akkor mi teljesen olyan leszünk, mint az emberek a világban. Ha mi túlságosan menjünk erre, mi olyan leszünk, mint az emberek a világban, és nem lesz üzenet. Ha mi teljesen külön maradunk, akkor lesz üzenet, de nem lesz hallgatóság. És nekünk kell találni, mint hívő emberek, az a bölcsességet, hogy hogyan tudunk megoldani, hogy hogyan tudunk a világban lenni, de nem a világból lenni. És élni kell ezzel a feszültséggel. És ez egy feszültség, én tudom garantálni, ez egy feszültség fog okozni a gyülekezetben is. Mert lesz olyan emberek, akik inkább akarnak külön lenni, és lesznek olyan emberek, akik inkább akarnak olyan lenni, mint az emberek a világban. És valahogyan kell látni azt, és kell megérteni azt, hogy mindkét emberben a szándéka jó. Ez az ember a szándéka jó, mert ő akar kerülni a bűn. Ebben az emberben az ő szándéka jó, mert ő akar elérni az embereket az evangélium. És veszélyes a gyülekezetben, hogy ez az ember megítéli azt az ember, olyan rossz, és ez az ember megítéli azt az ember. Valahogyan meg kell érteni azt, hogy mi testvérek vagyunk az Úrban. Közös a céljunk, keresni kell a megoldást, hogy hogyan tudunk segíteni azt az embert, és hogyan tudunk segíteni ezt az embert. Az apostol a Cselekedetben amikor Paul kezdte az őrszolgálata, egy nagy probléma felmerült. És akkor a Paul visszautazott Jeruzsálembe találkozni az apostolokkal, hogy mi a megoldás. És a probléma a következő volt. Az volt, hogy voltak olyan zsidók, akik azt mondták, ha egy pogán akar megtérni, akkor zsidó kell, hogy legyen. És kell fölvinni az összes szokás, ami van a zsidók között. És a Paul meggyőződése az volt, hogy nem az én feladatom, hogy valaki zsidó legyen, hanem az én feladatom az, hogy hirdetni az evangéliumot, hogy valaki keresztény legyen. És akkor az zsinat Jeruzsálemben, amiről olvasunk az apostolok cselekedet 15-ben, az volt a kérdés, akkor mi a helyzet? Föl kell venni a zsidó kultúrát, ha valaki akar keresztény lenni, vagy nem. És a jeruzsálemi zsinat azt mondta, hogy nem kell fölvenni a zsidó kultúrát. Konkrétan beszéltek négy dologról, amire kell vigyázni, de a négy dolog inkább olyan dolgok, ami azt látnak, hogy nagy veszély a pogányok között, vagy olyan dolgok, ami segítene abban, hogy legyen egység a gyülekezetben. De teljesen nyilvánvaló volt az, hogy egy pogán nem kell zsidó lenni, nem kell átvenni mindent a zsidó kultúrában, ha ő akar keresztény lenni. Az utolsó évszázadban, két évszázadban a fehér emberek mentek Afrikába evangelizálni. És nagyon gyakran az volt, amikor a fehér ember ment Afrikába evangelizálni, akkor az volt az elvárás, hogy azok az afrikai emberek nem csak a kereszténységet kellett átvinni, hanem a fehér ember kultúrát. Afrikában tudomásom szerint nincs egy olyan törzs valahol ott vidéken a semmiben, ahol használnak egy organát, amikor énekelnek népzenét. Igaz? Valaki volt Afrikában és ment valahol a legmesszebb helyekre, találkoztak egy organával? Nem. De valahogyan a fehér misionárosok oda mentek, és azt mondja, hogy a zene, amit kell használni egy afrikai gyülekezetben, csak az megfelel, amit mi énekeljük Európában. És csak azok a hangszereket lehet használni, mint mi. Mi egy kicsit tudunk nevetni esetleg, hogy ez így van Afrikában, de valahogyan azt kell látni, hogy mi ugyanezt csináljuk a mi kultúrával. Amikor egy hitetlen ember megtér, mi azt várjuk, hogy ő vegyen át minden, ami van a keresztény kultúrában. Nem tudom, ha észrevettetek, hogy néha mi, mint keresztény emberek, mi egy idegen nyelvet használjuk. Mi olyan kifejezések használjunk, ami az ember a világból nem érti. lehetséges, hogy csak beszéljünk különböző alkalmakról a gyülekezetben, és van olyan rövidítést, amit mi használjunk, ami a belső ember tudja, hogy mit jelent azt a rövidítés, de a külső ember nem tudja azt. Vagy lehetséges, hogy van olyan kifejezéseket, amit mi használjunk. Múltkor az egyik varsinak mi énekeltünk egy éneket az Isten tiszteleten, és arról volt szó, hogy a barán szent vére megtisztít. És én csak gondolkoztam egy kicsit, hogy ha lenni egy ember, akinek nincs semmi keresztény háttér, és ő bejön, és hallja ezt az éneket, ő mit gondol? Baran? Én nem láttam baran. Milyen baranról van szó itt? Mit jelent az, hogy szent vér? Az egy teljesen furcsa kifejezés. Nem az, hogy mi beszéljünk a vérről, és azt mondjuk, hogy a vér szent. Mi ment hívő emberek, ez nincs semmi probléma ezzel. De próbáljunk gondolkozni, hogy egy ember, aki teljesen a világból bejön, és ő hallja ezeket a kifejezéseket, magyarázat nélkül, ő fog megérteni ezeket? Én miért nem, hogy nem? Miért nem mondani, hogy nem? Vagy amikor mi ment keresztény emberek imádkozunk, észrevettetek azt, hogy néha, amikor mi imádkozunk, egy kicsit más képen beszéljünk. Más szavakat használjunk, mint amit a hétköznapban használjunk. Az ember, aki bejön a világból, ő mit fog gondolkozni abban a helyzetben? Mi követeljünk, hogy ő hasonló képen imádkozunk, mint mi? Egyszer hallottam egy fiú megtért, bement egy ima alkalomba, az első három napon megtérése után, mert ő nem tudta azt, hogy a legtöbb ember nem jár az ima alkalomra. Ő csak azt mondta, hogy jó, én megtértem, van ima alkalom, én megyek az ima alkalomra. Ő ment az ima alkalomra, látta, hogy az emberek körbe mennek, amikor imákoznak, és látta, hogy ő a következő a sorban, és ő azt mondja, jó, akkor úgy látszik, hogy én vagyok a következő. Ő így kezdte az imádságot. Szervusz Isten, én Pista vagyok, emlékszel, hogy én három nappal ezelőtt úgy döntöttem, hogy te legyél az én megváltom, én nagyon boldog vagyok, hogy te vagy a megváltom, viszlát. És ez volt az a imádsága. Számomra az egy tökéletes imádság. So nem volt tiszteletlen, amikor ő így beszélt Istennel. Ő kifejezte azt, ami a szívében van. De mi ment? Régi hívő. Szeretnék tanítani téged, hogyan kell imádkozni. Egy kicsit csöndesebben kell imádkoznod, egy kicsit ilyen szent kifejezéseket kell használni, és a végén, amikor befejezed az imádságot, ne mondjad viszlát, mondjad amen. és akkor így csináljuk. Valahogyan azt kell tanulnunk, hogy madár repül itt vagyunk. Ki repült, vagy ott van mellettetek most? Jó. Ő is próbál figyelni. Jó. Szerintem csak nyitni kell az ablakot fölötte, és akkor ki repül.
Nem lehet kinyitni.
Jó? Akkor...
Nem vagyok.
Illetve madarak is kíváncsiak.
A madar is akar megtérni. És mi kidobtuk őt. Oh. Az evangélium. Az evangélium az az örömhír. Valahogyan a mi feladatunk kommunikálni a világ vele ezt az örömhírt. Most fogunk menni csoportokba, lesz egy 15 perces szünet, mielőtt menjünk a csoportokba. A csoportokban lehet beszélgetni erről, hogy mint gyülekezet, mint keresztény ember, mi hogyan tudunk találni azt az egyensúlyt, hogy a világban vagyunk, de nem a világból. Tudunk beszélni egy kicsit arról, hogy mik azok a módszereket, óvatos vagyok, amikor használom azt a szót, de mégis nem látom egy jobb kifejezést. Hogyan tudunk végezni az evangelizálás a mi helyzetünkben? Szerintem nem kell meggyőzni senkit abban, hogy fontos, hogy a hitetlen ember megtérjen. A kérdés inkább az, hogy mint gyülekezet, mi hogyan tudunk segíteni ebben a folyamatban. És a példa, amit látunk az Új Szövetségben, az volt, hogy Jézus ment a világban, de Jézus soha sem lett olyan, mint az emberek a világban. És a mi feladatunk hasonló, mint az örvé ebben a területben. Imádkozom. Édesatyunk, kérjünk, hogy használd minket. Használd minket, hogy mi tudunk só és világosság lenni a világban. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk bátran hirdetni az evangéliumot, de kérjünk azt is, hogy őrizd meg minket a veszélyektől. Ezt kérjünk. De nevedben. Amen.